Halosaink, a fehér barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban most az elkövetkezendő műsorokban szeretnék egy olyan írást felolvasni, amelyet egy pálos barát írt. Foglalkozását tekintve orvos, mégis beleásta magát nagyon mélyen a pálosrend történetébe, hiszen lelkiségéhez, Istenhez való ragaszkodásához nagyon sokat segített a pálosrend megismerése. Írásának a címe Częstochowa és a pálosok. Természetes, hogy a kedves hallgatók nagyon sok ismétlést fognak hallani, de biztos vagyok benne, hogy nem lehet elégszer ismételni rendünk történetét. Ugyanakkor mégis egy sajátos szemléletmód szerint fogja majd bemutatni rendünk történetét, és természetesen a rend történetéhez, lelkiségéhez és a rend jelenkori küldetéséhez való viszonyulását a szerző. Częstochowa és a pálosok. Kezdjük tehát ennek a műnek a felolvasását, amelyet majd az elkövetkezendő műsorokban folytatunk. Írásom háttere. Az első találkozásom egy pálos szerzetessel életem meghatározó eseményei közé tartozik. Hozzáteszem, akkoriban ebbéli minőségéről fogalmam sem lehetett, hiszen a 70-es, 80-as évek fordulóján jártunk, a magyar pálosrend illegalitásban volt. Mint ahogy mi is csak rejtőzködve jártunk templomba, hiszen ez pedagógus szüleim állásába kerülhetett volna. Úgy 12 éves lehettem. Acél László atyánál gyónni valami egészen különleges dolog volt a számomra. Abból, amit mondott, és abból, ahogyan ezt tette, nagyon erőteljesen átéreztem, hogy Isten nem egy elvont vallási tétel, hanem ő az élő Isten, aki számol velem, és akar tőlem valamit. Aki szól hozzám, és választ vár tőlem. Elsőre ez szorongást váltott ki bennem. A szent előtti döbbenet és borzongás érzete fogott el, de ennek a megérintettségnek a következményeként Isten eleven valóság lett a számomra, a hit dolgai pedig személyes ügyemmé váltak. Ezért azt mondhatom, ezek a több mint 30 évvel ezelőtti beszélgetések ma is hatnak bennem. Acél atyáról csak a rendszerváltozás után tudtam meg, hogy Zsongor atya rendi néven már a 60-as évek óta a betiltott pálosrend titokban felvett tagjai közé tartozott. Pálosok. Fehérvári gimnazistaként a belvárosban járva sokszor néztem fel Ányos Pál és Virág Benedek emléktáblájára. De nem sokat mondtak ezek a mára már jó részt elfelejtett és olvashatatlannak tartott 18. századi pálos költők. A gimnáziumban pedig még a 80-as évek közepén is azt hallhattam, hogy a szerzetes rendek 1950-es feloszlatása milyen haladó és elkerülhetetlen és pozitív lépés volt. Pálosok. Egyetemista éveim meghatározó emlékei fűződnek a pécsi pálos templomhoz, a város katolikus ifjúsági közösségeinek közös gyülekező helyéhez. A 80-as években persze még pálosok nélkül, de mire az egyetem végére értem, megjelentek a fehér barátok. Ott lehettem a kolostor újra szentelésén, így láthattam puritán celláikat, hallhattam az idős és a fiatal szerzetesek, szerzetes jelöltek, lelkes és szimpatikus, karizmatikus tanúságtételeit. Pálosok. Az utóbbi 10 évben utam számos alkalommal vitte Lengyelországban a pálosrend Częstochowai főmonostora mellett. Néhány óra a kegykápolnában, némi nézelődés a kolostor megtekinthető részében és múzeumában mindig nagy élményt nyújtott. Rájöttem, hogy ebben az épületkomplexumban megtalálható mindaz, ami hitünk lényegét érinti, ezen felül pedig nyomon követhető a teljes magyar és lengyel történelem, és ezek összefonódása, amely számomra is élővé tette a hagyományos, de mára talán némiképp megkopott lengyel-magyar barátság érzetét. Amit a kolostorban láttam, és amit ehhez később olvastam, egy hosszú asszociációs láncot indított el bennem, ebből született és szinte abbahagyhatatlanul növekedett ez az írás. Csak a gondolati ívről mondhatom, hogy az én fejemben állt össze. A részleteket tekintve alapvetően az interneten talált szövegekből ólóztam össze az alábbiakat. A pálosok nevével sokszor visszaélő, ezoterikus hátterű honlapokat elkerültem, de minden forrásomért nem tudok készséget vállalni. Elsősorban a Magyar Pálos Rend hivatalos honlapját, a Częstochowai Kolostor honlapjának angol nyelvű oldalait, egyéb angol nyelvű lengyel katolikus oldalakat, a Wikipédiát és más lexikonokat, tudományos igényű történelmi és irodalomtörténeti közleményeket, a Magyar Elektronikus Könyvtárból és a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárból hozzáférhető forrásértékű könyveket igyekeztem használni. Szóval nincs mivel dicsekednem, ez az írás nem önálló mű, hanem másoktól egy az egyben átvett idegen tollakkal teli szöveg, tulajdonképpen kompiláció. A szó jelentése pápai Páris Ferenc latin magyar szótára, amit 1780-ban adtak ki szerint, lopogatás, fosztás, latorgatás. Azonban a szó ige alakjánál, kompilál, a kevésbé pejoratív értelmű egybegyűjtöm kifejezés áll. A kompiláció a régi, például a középkor és a barokk irodalomban fontos szövegszerkesztési technika. Több szövegből létrehozott újabb szövegeket alakító folyamat, illetve az ilyen módon létrejött új szöveg elnevezése. A kompilátor nem saját fogalmazású új gondolatokat közöl, és a szerzőség pusztán a szöveg kialakításában, a megfogalmazás módjában, a szöveg struktúrájának kialakításában áll. Ez a folyamat a számomra nagyszerű szellemi élmény és csodálatos zarándokút volt, amely segített valamennyit megérteni a pálosok szellemiségéből és a rend történetével kapcsolatos eseményekből. Częstochowa, Jasnagóra. Częstochowa, Szűz Mária híres kegyhelye, zarándokhely a középkor óta. A város Jasnagóra nevű pálosrendi kolostorában egy híres kegyképet őriznek, az úgynevezett Fekete Madonna, lengyelül Csárna Madonna képét. A kép, amely a gyermek Jézus tartó szűzanyát ábrázolja, a legenda szerint Szent Lukács evangélista műve, amelyet arra a Szent József által készített asztallapra festett, amelynél valaha a Szent Család étkezett és imádkozott. A hagyomány szerint Szent Ilona császárnő 326-ban vitette a képet Jeruzsálemből Konstantinápolyba, ahonnan 803-ban egy rutén fejedelemnek ajándékozták, így az Oroszországba került. Az egyik legrégebbi jasznagórai irat szerint az ukrajnai Belc várából 1382. augusztusában vitték át a pálosok újonnan alapított Częstochowai kolostorába. A kép alapjául szolgáló hársfatábla mérete 122,2 x 82,2 x 3,5 cm. A mai művészettörténészek a 6. és 9. század közötti bizánci stílust követő ikonográfiailag az úgynevezett hodigétria vagy hodigitria, vagyis az útmutató istenszülő típusba tartozó ikonnak tartják. A képet Mária arca uralja, tekintete a szemlélő szemébe mélyed. Az istenszülő bal karjában tartja a gyermeket és jobbjával felé mutat, a figyelmet mintegy önmagáról a fiára terelve. Ez a Jézusra mutató kéz a képnek lényegi eleme, egyúttal ennek az ikon típusnak a névadója, hiszen az ikon segíteni akar bennünket Máriát úgy felfogni, mint aki utat mutat Jézus felé. Ő útmutató, hodigétria, ugyanis az út Mária által Jézushoz vezet. Útmutatóként, mintha csak a kánai mennyegzőn elhangzott szavait ismételni, tegyetek meg mindent, amit csak mond. A gyermek Jézus arca is a zarándok felé fordul, jobbjával áldást oszt, baljában az életkönyvét tartja. A kép az idők során számos díszes öltözetet, tulajdonképpen előlapot kapott. Egy ezek közül többnyire a kép előtt van elhelyezve, ezért az eredeti képből csak az arcok és a kezek látszanak. A hodigétria típusú ikonok Bizáncból terjedtek el, az 5. században alapított Pannonhia hodigétria monostor híres ikonja alapján. Bizáncban erről az ikonról tartották azt, hogy Szent Lukács festette. A kolostort a törökök elpusztították, a képnek nyoma veszett, bár egyes hagyományok szerint Oroszországba, mások szerint Itáliába vitték. Az azonban egyértelmű, hogy ez a mély teológiai tartalmat megjelenítő ikontípus mind a keleti, mind a nyugati keresztény világban elterjedt. A csenztóvai képen az arcok és a kezek sötét tónusúak, amért is az ikont fekete madonnának nevezték el. Bibliai értelemben a feketesség, barnaság, az alázat, illetve a szenvedés, a súlyos megpróbáltatások jelképe, amit a gyakran Máriára alkalmazott énekek énekében is olvashatunk, fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai. Ne nézzetek engem, hogy feketés vagyok, mert a nap szintelenített meg engem, anyám fiai harcoltak ellenem. A bibliai idézet beteljesedését érezhették Mária tisztelői keleten a képrombolás harcos éveiben épp úgy, mint nyugaton a huszitizmus és a protestantizmus küzdelmeiben. A Mária arcán látható kardvágás nyoma is ennek az ellenséges érzületnek az emléke. Mária arcán ugyanis két párhuzamos és egy ezeket keresztező vágás fut. A kolostorba 1430 húsvétján betörő cseh morva sziléziai rablók, más források szerint husziták által ejtett kardvágások emléke. A rablók megöltek néhány szerzetest, és mivel pénzt nem találtak, a fogadalmi ajándékokat szedték össze, majd megsebezve a képet három darabra hasították, és távozóban a kolostor kapuja előtt eldobták. A szerzetesek az összetört képet elvitték Krakkóba Jagelló Ulászló királyhoz, aki elrendelte a kép felújítását. A restaurátorok azonban nem boldogultak, mert festékük a viaszos felületen nem maradt meg. Ezért lemásolták, lekaparták, majd az eredeti fatábla helyreállítása után ugyanarra az alapra újra festették a képet. A mikorunkban barbárnak tűnő restaurálás más színben tűnik fel, ha belehelyezzük magunkat a képhez fűződő legenda összefüggésébe és az ebben a fenntartás nélkül hívő középkori gondolkodásba. Ebben a keretben ugyanis érthetőbb, hogy a fatábla, amelyet a legenda szerint szent családasztalként használt, és amelyet Szent József, netán maga a szintén ácsasztalos Jézus készített, nagyobb értéket képviselt a Szent Lukács által készített képnél. A restaurátorok mégis pontos másolatot próbáltak készíteni. Bizonyítja ezt az a mai művészettörténeti vélemény, amely formailag 6. és 9. század közötti bizánci kompozíciót, a részletekben azonban 15. századi festési technikát ír le. A restaurátorok visszafestették a barbár karcsapások nyomait is. A köntös liliomai felfoghatók, mint a tisztaság szimbóluma. Mások azonban a magyar Anzsú uralkodóház címerét látják benne, amely utalhat a Jasznagóra alapítását kezdeményező Nagy Lajos királyra, avagy lányára Szent Hedvigre, Jagelló Ulászló első feleségére, hiszen a Jagellók rajta keresztül örökölték a lengyel trónt. Ennek a dinasztia alapító Jagelló Ulászlónak további magyar vonatkozása, hogy hasonló nevű fiát, Lengyelország királyát 1440-ben magyar királyjá is megválasztották. Magyarországon első Ulászló néven uralkodott, és 20 éves korában, 1444-ben a törökök elleni várnai csatában esett el. A dédunoka, II. Lajos szintén 20 évesen esett el a mohácsi csatában. Részben az Anzsú liliomok miatt, részben bizonyos stílusjegyek alapján egy másik elmélet az Anzsú háznak sokat dolgozó itáliai Simone Martini műhelyéhez köti a képet, a 14. századra téve keletkezését. Ez egy másik eredet elképzeléshez vezet minket. Eszerint a kolostor alapítás célja Nagy Lajos részéről az volt, hogy lánya a lengyel trónörökös Hedvig hercegnő számára lelki háttérországot biztosítson. Ezen elképzelés szerint magát a kegyképet is Mária Nosztráról vitték volna magukkal a szerzetesek. A kegyhely évszázadok óta számtalan zarándok célpontja. A legtöbben Mária mennybe menetelének ünnepe augusztus 15-e környékén érkeznek, ilyenkor akár egymilliónyan is megfordulnak Csenztohovában, ám jönnek zarándokok az év minden napján, évente mintegy 4-5 milliónyan. Sokan óriási csoportokban gyalog jönnek Varsóból, Krakkóból vagy éppen Gdanskból indulva. A zarándokok megérkezésük után a Fekete Madonna ikon előtt hódolva kérik a szűzanya segítségét, aki, mint egykor a kánai mennyegzőn, ma is közben járunk a lehetetlen helyzetekben, megoldhatatlannak tűnő egyéni, családi és nemzeti krízisekben, gyógyíthatatlan betegségekben. A kegykápolna falain a zarándokok által itt hagyott kis keresztek, rózsafűzérek megszámlálhatatlan sokasága, valamint kis fémlapocskák tanúskodnak erről. Egyikük fül alakú, másik két szemet ábrázol, a harmadik lábat vagy kezet, nyilván az egykori beteg testrészek emlékei. Feljebb nagy számban botokat, mankókat aggattak. A zarándokok hagyták itt őket, visszafelé már nem volt szükségük rájuk. A kolostor levéltárában mintegy 1400 csoda emlékét őrzik. Ezeken az egyéni tanúságtételeken túl számtalan lengyel és részben magyar történelmi emlék tanúskodik a kolostorban elődeink Mária iránti szeretetéről, közbenjárásába vetett bizalmáról és általuk megélt csodánkról. Kedves testvérek, folytatjuk majd tovább Sörédi Pálnak az írását a pálosrendi közösségünkről. A legközelebbi alkalommal Remete Szent Pálnak az életét fogjuk megismerni, illetve a pálosrend alapításának a hátterét. A csenztóvai kegyképhez nagyon sokszor szoktunk mi is zarándokolni innét Magyarországról, és most 2019-ben is fogunk a Fekete Madonna zarándok vonattal indulni, június 24-én és 27-én érkezünk vissza. Ebben az évben ennek a Fekete Madonna zarándok vonatnak a lelki vezetője dr. Márfi Gyula érsekatya, és továbbra is hűségesen Tamás József püspök úr, és a pálosrend részéről, hiszen pálos búcsújáróhelyre megyünk, Csóka János pálos tartomány főnök atya lesz. Nyilván sok más atya is ott lesz a vonaton, és a lelki szolgálatban segítségére lesz a zarándok testvéreknek. A zenei hátteret, az énekeket, az énekes imádságot pedig továbbra is Pálmai Árpád egyházzenész fogja vezetni. Ez alkalommal most a zarándok vonat legfőképpen azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a zarándokok minél többet tölthessenek Jasznagórán, minél több időt tölthessenek imádsággal a kegykép előtt. Így végig ott leszünk Csenztóhovában. Egyik nap lesz lehetőség arra, hogy aki kéri, buszokkal a környéken lévő látnivalókat tekinthetik meg, de továbbra is a csenztóvai kegyhellyel. Akit részletesebben érdekel a zarándoklat, a zarándokút, a következő telefonszámon érdeklődhet: a 0620-565-32-58-as telefonszámon, vagy a 0040-740-047-064-es telefonszámon. Kedves testvérek, a pálosrend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Sörédi Pálnak az írását olvastam föl, aki saját személyes emlékein keresztül próbál visszatekinteni a pálosrend történetére. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!